Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szó szerint sokkolta az országot az idei választási eredmény, nem csak az alacsony választási részvétel, hanem a szélső jobboldali AUR párt választási sikere. Olyannyira nem számítottak rá sokan, hogy nem is mérték ezt a politikai aktort, szereplőt. Mi van a siker mögött, és mire lehet számítani a következő időszakban? Erről beszélgetünk az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével, Asztalos Csabával, akinek elég pontos rálátása van arra, hogy hol tartanak a szélsőséges mozgalmak, és hogyan juthatnak ilyen befolyásos pozíciókhoz. Ön mennyire volt meglepődve a hétvégén?
Köszönöm, és jó estét a Marsalsághelyi Rádió hallgatóinak. Nem voltam egyáltalán meglepődve a hétvégén. Már voltak erre utaló jelek, hogy ez a politikai párt 5% fölött fog szerepelni. Szerintem azok, akik megszervezték ezt az idézőjelbe sikert, nem számítottak azért arra, hogy ebből nem 5% fölött lesz, tehát nem csak 5-6% lesz, hanem 9% az újraelosztással 10%. Tehát voltak erre mutató jelek, és még elemzések is, hogy itt egy parlamenti párt keletkezik, szélső jobboldali parlamenti párt. Nem tűnt el Romániából sohasem a nacionalista szélsőséges képviseletnek az aránya. Romániának sikerült ezt kiküszöbölni 2004-ben, pontosabban a PRM által képviselt vonalat, és miért 2004-ben? Mert ekkor fogadták be az országot a NATO-ban és az Európai Unióban, tehát NATO integráció után voltunk, és EU integráció előtt.
De konkrétan ez hogy történt akkor, hogy hát ugye a NATO hát az egy dolog, egy ilyen nemzetközi testület, és az, hogy belül egy országon belül egy kis, de annál vehemensebb párt hogy működik? Hogy van ez? Hogy
ez hat ez? Nem annyira, tehát visszatérve 2004-re lényegében átmentek a mainstream pártokban, tehát a többi pártban, tehát a liberális, a szociáldemokrata pártban ezek a hangok. Aztán még volt Romániában egy olyan Dan Diaconescu párt, amely ugyancsak egy populista, szélsőséges pártot hozott létre, és amilyen hamar létrejött és beütött a parlamentben, olyan hamar tűnt is el. De a román pártokban, tehát a fő pártokban, a történelmi pártokban, ahol úgy lehet mondani, illetve a szociáldemokrata pártot is, mindig is volt egy irányvonal, és mindig is volt egy osztály, egy főosztály, ahogy lehet mondani a struktúrán belül, a párt struktúrán belül, ahol szélsőséges, populista, nacionalista ideológiákat képviseltek, és ez egy időben azért is történt, hogy egy párt, vagy csak egy szélsőséges párt ne tudja kisajátítani ezt a vonalat. Most mi változott, és miben különbözik valamiben az arany, az AUR? Az, hogy egy olyan vonalra is építettek, ami a külföldi, tehát pontosabban Németországban lévő szélsőséges pártok, vagy Franciaországban Le Pen vonal, és Magyarországon a Jobbik, tehát Romániában is van egy ilyen szélsőséges párt. Az értelmezésem szerint az elemzők azt emelték ki, hogy ez hát két megközelítése volt. Egyes elemzők azt mutatták ki, hogy ez egy orosz propaganda befolyásos párt. Véleményem szerint ez teljesen hibás megközelítés. Ez egy román rendszer által besegített, létrehozott és felemelt mozgalompárt.
Ez a besegített, ezen azért egy kicsit még időzzünk.
Hát ez annyiban, hogy idézőjelben tudom tenni, valahogy nehezen lehet ezt elmagyarázni. De például, ha azt mondjuk, hogy Spanyolországban 170 szavazókörzet van, és volt, és csak az AUR-nak volt képviselője 70 szavazókörzetben, akkor szerintem ezzel már elég sok mindent mondok. Ha azt mondjuk, hogy most két hónapja ez a szervezet 1% alatt kapott a helyhatósági választásokon, ami azt jelenti, hogy 0,64, és volt 3 községi polgármestere és majdnem 70 helyi tanácsosa, és bármilyen politikai elemzésben és választási elemzésben mindig azt emeljük ki, ha nincsen helyi struktúrád, és ha nincsenek helyi megválasztottaid, akkor nem tudsz parlamenti választásokon eredményt elérni, más szempontból, hogy 5%-ot elérjél. A kérdés az, hogy hogyan, ki, milyen forrásokból történt ez az egész felemelkedés ilyen rövid időn belül. Tehát ha mindezeket a kérdéseket valaki megválaszol, vagy az elemzők körül táncolják, akkor persze, hogy mindenki arra gondol, hogy ezt a pártot besegítették.
Miért? A diaszporában meglévő pártszervezetek, a diaszpora kampányban két szereplő volt nagyon határozott és sikeres az elmúlt években, leszámítva ugye a jobb-közép pártokat és ezt a középosztályt, akik létrehozták a Mentsétek meg Románia pártszövetséget, illetve akik aktívak a Nemzeti Liberális Pártban, de hát nagyon sok szociáldemokrata politikus politizált kint a diaszporában, és nagyon jelentős volt az ortodox egyháznak a jelenléte kint.
Ez így igaz, tehát az elemzőknek az elemzőknek a másik csoportja pedig azt mondja, hogy amihez én is csatlakozom, hogy ennek a pártnak az egyik szerepe az volt, hogy a szélsőséges szavazatoknak egy jó többségét elvonja a PSD-től, tehát megelőzze azt, hogy PSD fele menjenek ezek a szavazatok, és a másik része pedig a PMP pró-Románia fele, főleg a pró-Románia, amely egy elég populista és szélsőséges közvetlen módon EU ellenes kampányt folytatott Viktor Ponta lévén, megelőzvén, hogy ezek a szavazatok abba az irányba menjenek, így egy jobb-közép kormány jöhet létre a választások után, a parlamentben egy jobb-közép többség keletkezett. Ha AUR nem lett volna, akkor a baloldalnak több mint valószínű többsége lett volna, mert a szavazatok nagy része az AUR-tól abban az irányban mentek volna. Igen, az ortodox egyháznak a szerepe is jelentős volt ebben az eredményben. Láttuk, hogy az elmúlt hónapokban lényegében hát a húsvét ünnepektől kezdve vagy márciustól kezdve egy konfliktus helyzet alakult ki az ortodox egyház és a kormány liberális párt képviselői között. Egyes ortodox képviselők, egyház képviselői, mind a konstancai érsek, hát nyíltan kampányolt a kormány ellen, mármint azzal, hogy uszította a népet a megszorítások ellen. Itt kommunikáció szinten rengeteg manipuláció történt, hogy hát nem engednek imádkozni, és ilyen típusú üzenetek, aminek úgy néz ki, hogy persze a nemzeti vonal is, tehát úgy néz ki, hogy volt hatása, tehát könnyebben lehetett felépíteni egy ilyen eredményt, egy ilyen pártot, de megjegyzem, anélkül, hogy egy strukturális támogatása lett volna ennek a pártnak, lehetetlen 2 hónap alatt 0-64%-ról 9-10%-ra feljutni, akármennyire vagyunk sürgősségi állapotban, és akármennyire léteznek ezek a megszorítások. Én úgy vélem, hogy ennek ez egy valós magyarázata ennek az eredménynek. Igen, lehetett építeni, és másfelől is most egy pártról beszélünk, egy szélső jobb boldali pártról, amit lehet, hogy könnyebben lehet olyan medregben tartani, hogy ne csusszon el egy irányba vagy másik.
Attól tartok, hogy ezeket a strukturális kapcsolatokat, viszonyokat most nem fogjuk tudni feltárni, mert nem rendelkezünk ehhez elég bizonyítható és hiteles információval, de hogyha igen, akkor cáfoljon meg Asztalos Csaba. De azt azért áttekinthetjük, hogy kik vannak benne ebben a pártban, és milyen a kapcsolatuk az eddig politikai hatalmat gyakorlókkal, parlamenti pártként működő szervezetekkel?
Az első megjegyzésem az, hogy a párt vezetők, valamint azok, akik bejutottak a parlamentben, nem átlátható az egész szervezet, a szakmai pályájuk, életük, abból, hogy miből élnek meg, hol dolgoztak, vagy nyilatkozatokból kiderül, hogy olyan keveset kerestek, vagy egyáltalán nem kerestek. Tehát valamiből meg kellett éljenek, és ez megint rengeteg kérdést vet fel, és ugyancsak egyesek olyan érvekkel vagy dolgokkal magyarázzák, amikben ha belemennénk, nem tudnánk újból bizonyítani. De egyesek tevékenysége azt mutatja, hogy igen, tehát olyan területen tevékenykedtek, és olyan tevékenységet folytattak, ami megkérdőjelezhető, sőt kifogásolható, legionárius fasiszta elméket támogattak, üzeneteket fogalmaztak meg. Sajnos ez azt mutatja, hogy a szélsőséges szimbólumok és eszmékről betiltásáról szóló törvényt, amit már 2001-ben elfogadtak Romániában, az ügyészség és a bíróságok nem alkalmazzák, legalábbis ezekkel a személyekkel szemben nem, de magyarokkal szemben annál inkább. És igen, tehát futball szurkoló ultra szurkolóknak a vezéregyénisége vezeti a pártot, homofób vonal, a nő ellenesség van nagyon jelen egyes képviselőknél, és többségük jelen volt az ezelőtt 2-3 évvel szervezett, 2 éve szervezett alkotmánymódosító referendum kampányában, ami a családfogalmát módosította volna egy restriktív változatban. Nem az, ami most Magyarországon történik, de nem messze attól Magyarországon történik. Egyesek közülük abortusz ellenesek, tehát ezek mind olyan üzenetek és mind olyan vonalak, ami radikális szélső jobb, és ugyanakkor egybecsengenek az orosz hibrid propagandával, amit Oroszország a régióban és nyugaton keményen nyom.
Akkor mégsem éveknek. Teljesen megalapozatlan, hogy ennek a pártnak a működése valamilyen módon kapcsolatban áll az orosz befolyással.
Nem, ezt én egy az egyben állítom, hogy egyáltalán nem áll kapcsolatban az orosz befolyással.
Ebben miért ez olyan ahhoz, biztos?
Ezt ahogy Fota úr tegnap este a Facebook oldalán kihangsúlyozta, hogy ez teljesen egy román koprodukció, és ennek nincs köze egyáltalán egy orosz szálhoz sem, orosz befolyáshoz sem. Ez egy nagyon súlyos és nagyon veszélyes összekötetés lenne, ami arra mutat, hogy a román állam gyenge, és ezt az értelmezését és ezeket az érveket, és erre nincs is egyáltalán bizonyíték. És hogyha egy volt biztonságpolitikai szakértő államelnöki tanácsos, aki vezette a Mihály Vitézói Információs Akadémiát és jelenleg a román külügyi diplomáciai hivatalt ezt felvállalja, akkor nyilvánvaló, hogy ez is egy bizonyítéka annak, hogy nincs köze egy ilyen befolyásnak. Ez egy egyben román képződmény, és mert találmány, ők építették fel, mind már említettem, milyen meggondolásokból, és amit én elmondtam, és amit mondok, hogy az üzenetek többsége, vagy nagy része az üzeneteknek és az ideológiáknak egybecsengenek az orosz propagandával. Az egy másik dolog, hogy egybecseng, és másik dolog az, hogy Oroszország megszervezne valami ilyesmit. Egy 10%-os pártot Romániában, az régen rossz.
Egyébként az a különös epizód jutott eszembe, hogy mégiscsak volt egy politikus, aki figyelmeztetett az AUR feljövetelére. És
Rádés Bogdán.
Igen.
Hát Rádés Bogdán, igen, mert nekik érdekük is volt ebben, mint már mondtam. Rádés Bogdánnak is voltak ilyen megnyilvánulásai, szélsőséges nacionalista megnyilvánulási, főleg velünk szemben, a magyar közösséggel szemben, és az RMDSZ-el szemben.
Azt tudjuk, hogy az AUR-ral, vagy az AUR alapítóival milyen személyes viszonyban van?
Hát azt tudjuk, hogy amikor még a médiában dolgozott, tévében, rádióban, többször is meghívta őket, és hát kommunikációs platformot biztosított nekik, mint ahogy tudjuk, Dán Tanászénak is. De nem csak. Hát ez nem csak neki, hanem más politikusoknak is, mint kiderült, voltak kapcsolataik, vagy vannak kapcsolataik ezekkel az emberekkel, és hát ez is csak azt mutatja, hogy azért a fő pártokban is vannak olyan egyéniségek, idézőjelben, akik a nemzeti vonalat, szélsőséges vonalat azt képviselik. Rádés Bogdán most egy kicsit felnőtt a tisztségéhez, mert a politikusnak az egyik erénye az, hogy rövid a memóriája, vagy legalábbis nem mindig mondja azt, amit gondol. És egyelőre igen, úgy néz ki, hogy ez a struktúrája a parlament, meg ebben a struktúrában van egy 10%-os szélsőséges szélső jobb oldal.
Hogyan fog ez hatni a törvénykezésre, a hangulatra, a közélet minőségére? Mire számít?
Hát sok rajzfilm lesz, az biztos. Tehát a média számára lesz anyag, és sajnos sok stand-up komedi lesz.
Ez egy kicsit úgy érzem, hogy nem veszik komolyan, hogy azért itt nem lesz egy ilyen szélső jobboldali radikalizálódás a román politikai életben. Notabene, ez szöget ütött a fejembe, amit mondott a PSD radikális szavazóinak az elszipákolásáról, hogy azért itt volt egy ilyen nacionalista verseny, hol látensen, hol kevésbé, hol direktebben, de azért volt az utóbbi években. Ha most elszabadul...
Igen, tehát mindig volt. Tehát az elmúlt 30 évben mindig volt egy ilyen látens verseny. Volt az alkotmánymódosítás alkalmával is, és akkor alkotmánymódosításról beszélünk, családfogalmáról beszélünk, azért az nem egy-két hónapos kampány volt, és nem csak a referendumról szólt, hanem ez az egy három éves folyamat volt, amely azután kezdődött, miután a kollektívben, a klubban megtörtént a tragédia, és az ortodox egyház ezt negatívan reagálta le, és
itt rakjuk össze a hallgatóknak a képet.
Tehát 2015 végén, novemberben tűzvész folytán bukaresti kollektív klubban több mint 64 ember vesztette életét, többek között, tehát többségében fiatalok, és ezt az ortodox egyház úgy reagálta le, hogy hát miért küldjön lelkészeket, hogy segítse a túlélőket, és hát szertartásokat tartsanak, mivel ők úgyis hát rockerek voltak, vagy
Istennek nem tetsző.
Istennek nem tetsző, igen, tevékenységet folytattak. Hát ez az ortodox egyháznak ez e reakcióját nagyon negatívan engedte le a társadalom, és az ortodox egyház esett a társadalmi szimpátiában, zuhant lényegében, és ha ezt megfigyeljük, akkor az aláírásgyűjtési kampány az rögtön ez történt novemberben, 2015-ben, 2016 január-februárjában elkezdődött az egész kampány, minek folytán 2.800.000 aláírás gyűjtöttek, és ez egy olyan kampány is volt, amit persze az ortodox egyház támogatott közvetlen, még közvetett módon is, és ezzel vissza szerette volna építeni az imidzsét és a szimpátiáját a társadalomban. Tehát ez az a verseny lényegében három évig tartott, ami a referendumot illeti, és a család fogalmát egész tradicionális üzenet, amit a társadalomban megfogalmaztak, és igen, ez elindult egy irányban, nem csak a családról volt szó, hanem házasságról volt szó, öregbefogadásról volt szó, az abortuszról volt szó, nő és férfi esetlenségről volt szó, tehát ez a kampány nem csak a családról szólt.
Annyi különbség volt, hogy akkor nem volt ilyen nemzetközi kontextusa ezeknek a kérdéseknek. Tehát közben kirobbant a lengyel abortuszvita, Magyarországon folyamatosan megy a család fogalmáról való vita, és most ugye a legutóbbi alkotmánymódosítás.
Igen, és globálisan, ha gondolkodunk, 2016-tól arra felett trumpizmus, tehát Amerika, ahol ez fő kérdés volt, konzervatór tehát Trumpot Amerikában nyilván a protestáns szélsőségesek nagyon segítették ahhoz, hogy elnök legyen, és ez a vonal megerősödött, ami Romániában is átjött. Tudjuk jól, hogy elfogadtak egy tanítővi módosítást, amiben úgy mond a gender ideológiát nem lehet tanítani az iskolákban, amiről holnap fog az alkotmánybíróság dönteni december 9-én, egy nappal az emberjogi világnap előtt, ami december 10-én van. És ez befolyásolta globálisan ezeket a témákat, mert Amerikában igen, erről tárgyaltunk, abortuszról, szexuális kisebbségek jogairól, rasszizmus, családfogalmáról, stb. Stb. És igen, ez hatással volt Romániára is. Ugyanakkor egy nagyon jó irányvonal és platformot szolgáltatott az orosz hibrid propagandának, mi ezeket a témákat borzasztóan jól kihasználjuk. Nagyfokú frusztrációt eredményezett a referendum, az alkotmánymódosító referendumnak a bukása 2018-ban, mire erre is lehetett építeni, és mindenre rájött 2020-ban a választási év, és a fertőzésnek a valóságra, amit negatívan kezelt, tehát nem tudta, rengeteg hibát követett el, főleg kommunikációs hibát és döntések hibáját halmozta az elmúlt 8 hónapban, 9 hónapban, főleg ami a vallás gyakorlását illeti, nem tudták megmagyarázni az embereknek. Ez lehetőséget adta arra, hogy manipuláljanak a kommunikáció terén, és a populisták ezen építettek. A fő pártok, mint a Szociáldemokrata párt, az nem lovagolta meg teljesen ezt a populista vonalat, sőt a listákon, tehát a parlamenti listákról kiküszöbölte a vállalhatatlan személyiségeket, amelyek közelebb voltak ez az AUR vonalhoz. Tehát a
60%-át cserélte le a Szociáldemokrata pártok képviselőinek.
Ez igen, de olyan személyiségek is estek, Serbán Nikolaj, Kodrin Stefanescu, Redulescu, akik egy az egyben ilyen nacionalista diszkurzusuk volt, amelyik közel állt ehhez az AUR vonalhoz, ami egy mix, amiben minden benne van. Rasszizmus, nőgyűlölet, szexuális kisebbségek ellen irányul, antiszemitizmus, legionalizmus.
Egy tényezőről tehát, nem beszéltünk, a magyar ellenességről. Annak mekkora a szerepe, és hogy fog hatni az erdélyi magyar politikára, illetve a magyarok részvételére a román politikában?
Sajnos elég nagy a szerepe, olyan emberek jutottak be, akik köztudottan magyar elmesek és feljelentők.
Bántanász a legismertebb.
Igen, én úgy vélem, hogy ez attól függ, hogy az RMDS milyen kommunikációs stratégiát, vagy milyen kommunikációs vonalakat fogalmaz meg, talál ki. Ahhoz,
mit lehet ezzel kezdeni? Hogy ne legyen kontraproduktív. Mert azt láttuk az Uszvölgyi temető kapcsán, hogy ott hogy akuttá vált a konfliktus.
Le kell építeni a hamis híreket elsősorban, és jogi úton kell kezelni ezeket a dolgokat. Le kell építeni minél erősebben az előítéleteket. Persze nem elméletileg beszélek most, hanem Uszvölgye esetében is, én emlékszem, amikor legelőször kipattant a botrány, a felhívott a román sajtó, és Simionnal, Zántanászival egybe kellett vitáznom, vagy legalábbis elmondjam a véleményemet, és én egyszerűen azt mondtam akkor, hogy ők mit tennének, hogyha a saját halottjaikra mások a keresztjét állítanák ki. És szerintem erre igenis kommunikációs stratégiát kell kiépíteni. Mi nem vagyunk egy veszélyforrás, mint magyar közösség a román állam számára. Figyelmesen kell bemutatni a politikai kéréseket, célokat, tehát úgy kell ezeket tálalni, hogy megelőzzék annak a lehetőségét, hogy manipulálják ezen dolgokat. Tehát amikor anyanyelv használatról beszélünk, akkor ki kell hangsúlyozni, hogy nem román államhivatalos nyelv ellen vagyunk, sőt a közösségünk több mint 90%-a azt szeretné és kéri a román államtól, biztosítsa azon feltételeket, hogy megtanulhassuk a román nyelvet becsületesen, és ez szociológiailag is bizonyítani tudjuk. Tehát én ezekre a dolgokra gondolok, ahol ki lehet, tehát ezeket ezt a hibrid manipulatív kommunikációs hadviselést a beszélhetetlen szakmai nyelven ezt kezelni kell. Persze, hogy nem kell nagy figyelmet rájuk szentelni, de az sem lehet, hogy bizonyos dolgokban általában nem reagáljuk el, tehát tudni kell, hogy ezt mértékkel, mikor reagáljuk el, és milyen módon reagáljuk le. Én a magyar közösségről beszélek, tehát nem feltétlenül az RMDS-t minősítem, mert én nem politizálom, most nem ez a pozícióm, de én úgy látom, hogy meg kell előzni azt, hogy muníciót szolgáltassunk nekik, és hogy ezen is erre épüljenek. Ez nem egy egyszerű dolog, mert ebben benne van a közösségünk kapcsolata az anyaországgal, és a román állammal, Bukarestben ez egy ilyen háromszög, ami akkor jó számunkra, ha egyensúlyban van.
Az anyaországnak, vagy Magyarországnak mi lehet ebben a képletben a szerepe? Hiszen egy romániai szélsőséges pártról beszélünk, romániai-magyar érdekképviselettel, romániai parlamenti mandátumokkal. Hol jön itt be a képbe Magyarország?
Tudjuk jól, hogy a közvéleményben, főleg a román közvéleményben úgy látnak bennünket egy olyan közösség, amelyik most az elmúlt években, vagy elmúlt 10 évben nagyon szorosan kötődünk az anyaországhoz, és politikailag is megfogalmaznak olyan vádakat, hogy már nem lennénk annyira autonómak, és nagyon szorosan kötődünk Budapesthez, amit most is, hogyha megnézzük egyes szakértők kommunikációt a Facebookon, láttam egy úszérés kommunikációs szakértőnek a bejegyzését, ami egyszerűen azt mondja, hogy véleményük szerint az RMDS nem fogják engedni kormányra lépni kintről, ugyebár, mert mi rájuk hallgatunk, és az úszéré az egy soros szervezet, és neomarxista szervezet. Persze, hogy ez hülyeség, úgy, ahogy mondják, de ezt olyan emberek mondják, akik szakértők abban a pártban, és kommunikációs stratégiákat építenek, és választási kampány stratégiát, és politikai stratégiát. Tehát nagyon törekedtek arra, és törekszenek arra, hogy úgy mutassanak be bennünket minden olyan közösség, amely nem autonóm módon hozza meg a politikai döntéseit, és képviselőit is nem autonóm módon választja, jelöli arra, hogy képviseljen bennünket, ami persze, hogy nem egyáltalán nem igaz, és én egy olyan személy vagyok, aki elég kritikusan állt hozzá ez az egész kapcsolathoz, ami az anyországot illeti és az erdélyi magyarságot, de konstruktívan, és ezt meg kell előzni, hogy ez a kép megerősödjön a többségben és felegényes pártokban, mert akkor elveszítjük a hitelességünket, és nem leszünk már egy erős partner, vagy erős, nem leszünk annyira erősek a közképviseletben és a politikai szintéren.
Sok mindent átrajzol a szélső jobboldali AUR bekerülése a parlamentben. Igen.
A román pártok, tehát a fő pártok is viszonyulniuk kell az AUR-hoz. Az embereknek is egy új téma. Láttuk, hogy egy nap alatt 15 000 ember iratkozott be a pártban. De akkor, amikor már politizálni kell, egyelőre még ellenzik, de más a dolog, de persze, hogy amikor bemutatják már ezeket a képviselőket, amikor megjelennek, amikor már nem fű alatt védekeznek és biztonságban vannak, akkor már egészen más a helyzet, tehát akkor változik a dolog. Nem beszélhetünk egy erős pártstruktúráról, az is lehet, hogy egyesek át mennek más pártokban, tehát sok minden nincs egy, különbözik a périmétől, mert nincs egy olyan személyisége, mint Vadimnak. Vadim persze sérsősége, sok mindent el lehetett róla mondani, és ez úgy is volt, de nem volt egy buta ember, hanem egy olvasott és karizmatikus ember volt. tehát össze tudott tartani pártot, üzenetet tudott megfogalmazni, jövőképet. Egyelőre nem látom az AUR-ban azt a szemét, vagy azokat a személyeket, vagy azt a csapatot, amely ezt fel tudná vállalni. Ami az is igaz, hogy általában a romániai politikai porondon nincsenek karizmatikus politikusok manapság, nem egy párban sem.
Nehéz tanulási folyamat előtt állunk, és bárhogy folytatódik az AUR politikai jövője, az idáig vezető utat és a közösségi önvédelem eszközeit most nagyon-nagyon meg kell tanulni és meg kell érteni. Erről a folyamatról beszélgettünk Asztalos Csabával, aki a Diszkrimináció ellenes tanács elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy nincs a lehetőséget.
Hallgatóimat arra kérem, hogy ha érdekelte őket a műsor, és esetleg visszahallgatnák, akkor keressék a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumában. Ha véleményük van, akkor hallassák, és írják meg a rádió honlapjára, vagy az én szakmai Facebook oldalamra, ami a nevem alatt található. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, és Asztalos Csabának köszönöm a részvételét.
Köszönöm is a lehetőséget.